Lukács evangélium a 3. és 4. fejezet. Lukács azzal kezdi a 3. fejezetet, hogy leírja a keresztelő János szolgálati idejének kezdetét, és ehhez 6 történelmi referenciapontot használ fel. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea 4. fejedelme Heródes, Itúria és Trakonitis tartományának 4. fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné 4. fejedelme pedig Lüsániász volt. A 4. fejedelem azt jelenti, hogy egy 1/4 résznyi terület uralkodója. Amikor nagy Heródes meghalt, akkor az ő uralkodásának területét 4 részre osztották fel, és 3 fia uralkodott egy-egy 1/4 részen. Tudjuk, hogy Tiberius Cézár Krisztus szerint 13-14 körül kezdte meg uralkodását, és az ő uralkodásának 15. éve körülbelül Krisztus szerint 29-re esne, amikor keresztelő János megkezdte szolgálatát. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. A zsidóknak egyszerre csak egy főpapjuk volt. Annás egy rövid időre volt főpap, körülbelül 13-ban és 14-ben, de a római kormány lecserélte őt. Utána még 3 másik főpap következett, mielőtt a rómaiak Kajafást jelölték volna főpapnak. Annás volt viszont az emberek által elismert főpap, és tulajdonképpen ő volt a vallási vezető, ugyanakkor Kajafás politikai vezető volt Róma alatt. Amikor később letartóztatták Jézust, akkor először Annáshoz vitték, mert ő volt továbbra is az elismert hatalom, Kajafás pedig igazából bábú volt az emberek szemében, annál is inkább, mert ő Annás egyik fia volt. János elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Abban az időben, amikor a király meg akart látogatni egy területet, akkor előtte kihirdették az embereknek, hogy a király ezen és ezen a napon fog jönni, tisztítsátok ki az udvaraitokat, minden szemetet égessetek el, javítsátok meg az utakat, hogy amikor jön a király, mindent szépnek és rendben találjon. János is egy ilyen hirdető, aki figyelmezteti az embereket, hogy járjanak egyenes utakon, mert jön a király. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbeút egyenessé, a göröngyös símává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Ezt az ígéretet adta át János az embereknek, amely Jézus Krisztuson keresztül teljesedett be. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Gondoljatok csak bele, hogy mi lenne, ha ezt mondanánk a gyülekezetnek. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket. Lássuk a valódi megtéréseteket, ne csak a megkeresztelkedésetekben, hanem a cselekedeteitek és a megváltozott életetek által is. Sokan egy érzelmi fellángolás következtében lemondanak a bűnös életükről és múltjukról, és fogadalmat tesznek arról, hogy mostantól minden más lesz. Megfogadom Isten előtt, hogy mától kezdve megváltozom. Könnyű ezt mondani, és János ezért mondja, hogy lássuk a gyümölcsöket, a változást, amely több, mint egy szóbeli fogadalom. És ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A zsidó azt mondja, hogy a mi atyánk Ábrahám, és Isten neki és az ő utódainak adta az örök szövetséget, tehát mi zsidók ennek az örökösei vagyunk. Ebben az Ábrahámhoz fűződő kapcsolatban bíztak a zsidók, és amikor Jézus megkérdőjelezte az életvitelüket, akkor azt válaszolták, hogy a mi atyánk Ábrahám. Ez egy közszájon forgó kijelentés volt a zsidók között, és szerintük ez feljogosította őket arra, hogy bármilyen életet élhessenek. János pedig valódi megtérésre szólítja fel őket. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: akkor hát mit tegyünk? A kérdésre adott válaszból kitűnik, hogy János egy szociális evangéliumot hirdetett. János így válaszolt nekik: akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. A vámszedőket a római kormány jelölte ki, és ők az adón felüli adókból éltek. A római kormány előírt bizonyos mennyiségű adót, de a vámszedő a saját fizetését is beszedte úgy, hogy nem keveset adott hozzá az alapadóhoz. Ezért aztán az emberek kifejezetten utálták őket, de ez nincs másképp a mai világban sem. János pedig azt mondja nekik, hogy ne szedjenek be többet, mint amennyit kell. Megkérdezték tőle a katonák is: mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte: senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek: én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. János tehát kijelenti, hogy nem ő a messiás, hanem az, aki utána fog jönni, aki hatalmasabb nála, és Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ezt a keresztelést sokan félreértették, ezért sok fanatizmust tapasztalunk, amelyet tűzzel való keresztségnek neveznek. Ha egy pásztor nagyon kifejezően prédikál, teljes erejéből kiabálva hirdeti az igét, sokat gesztikulál és fel-alárohangál, akkor azt mondják rá, hogy tüzet fogott. Ez viszont nem a Szentlélek tüze, hanem inkább emberi energiából származó tűz. A Szentlélek tüze mindig egy tisztító tűz, és lehet, hogy kiáltásra ösztönöz, de nem az élvezet, hanem a fájdalom miatt. A Szentlélek tüzének mindig az a célja, hogy kiégesse a szennyet a szívünkből, amelynek eredménye a megtisztulás lesz. A szórólapátot arra használták, hogy a búzát megtisztítsák a polyvától úgy, hogy feldobták a levegőbe, és a szél elfújta a polyvát, a búza pedig visszaesett a földre. Ezt a folyamatot addig folytatták, amíg a búzaszemek teljesen elválasztódtak a korpától. A gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Itt János az első Zsoltárban található kifejezést használja, amelyben így ír Dávid: boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Itt is a tisztításra használt kifejezésben található a polyva, amelyet elválasztanak a búzától. Ez tehát a Szentlélek tűzzel való keresztsége. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet, a testvére feleségért, Heródiásért és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Herodes Antipasz, nagy Herodes egyik fia volt, akinek testvére Fülöp a tartomány északi részében uralkodott, és volt neki egy másik testvére is Rómában. Nagy Herodesnek sok felesége volt, sok gyermeke is, és Rómában élt egyik fiának a lánya, akit Heródiásnak hívtak. Fülöp feleségül vette Heródiást, de amikor az itt szereplő Herodes Antipasz elcsábította Heródiást, akkor Heródiás otthagyta Antipasz testvérét, és feleségül ment hozzá. Keresztelő János vette a bátorságot, és a szemére vetette ezt a tettét, de abban az időben nem volt szokás vezetők ellen szólni. János mégis kimondta, amit gondolt. Nincs jogod arra, hogy Heródiás legyen a feleséged, helytelen dolgot cselekedtél. Ezért aztán Heródes börtönbe vetette Jánost. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Lukács evangéliuma minden más evangéliumnál jobban mutatja be számunkra Jézus emberi oldalát, míg János evangéliuma leginkább Jézus isteni voltát mutatja be. Lukács nagyon részletesen bemutatja számunkra azokat az alkalmakat, amikor Jézus imádkozott, amikor bizonyos dolgok bekövetkeztek, vagy mielőtt döntések születtek volna. Csak itt Lukács evangéliumában találhatjuk meg azt az információt, hogy Jézus imádkozott a megkeresztelkedése és a Szentlélekkel való betöltekezése alkalmával. Imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Az isteni háromságot ismét megtalálhatjuk itt. Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Jézus, Isten fia megkeresztelkedik, a Szentlélek rászáll, és az Atya hangja szól. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus mintegy 30 esztendős volt. Azt viszont nem tudjuk, hogy János mennyi ideig keresztelt, mielőtt Jézus eljött volna hozzá. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié. Pontosabban József a veje volt Élinek, mert itt aztán Mária nemzetség táblázata következik, nem pedig a Józsefé. A József származási táblázatát Máté evangéliumában olvashatjuk, amelyben a táblázat nem Ádámmal, hanem Ábrahámmal kezdődik, és Dávidon és Salamonon keresztül jutunk el Jézus Krisztushoz. Itt Jézussal kezdünk, és egészen Ádámig megyünk vissza. Látható, hogy Ábrahám és Dávid között ugyanazok a nevek vannak, de nem Salamonon, hanem Nátánon, Salamon idősebbik testvérén keresztül érünk Máriához, vagyis Józsefhez, aki Éli veje volt. Miért van Jézusnak két különböző nemzetség táblázata? Ha a szűz Máriától született, akkor érthető, hogy Mária nemzetség táblázata ide van írva. De ha József nem Jézus apja, akkor mi értelme van itt az ő nemzetség táblázatának? Meg kell jegyezni, hogy a nemzetség táblázat nagyon fontos része volt egy ember életének a zsidók között. Isten egy különös szerepet szánt a zsidó népnek. Ők adhatták a világnak a messiást. Ezért, amikor Isten megkötötte velük a szövetséget, akkor a törvényekbe egy nagyon szigorú fajtisztaságot iktatott be. Isten a zsidóknak tiltotta a fajok közötti házasodást, mert egy leszármazási vonalat akart végigvezetni Ábrahámtól, Dávidon keresztül a messiásig. Bárki, aki azt állítja, hogy ő a messiás, be kell bizonyítsa, hogy Ábrahám és Dávid leszármazottja, mert Isten mindkettőjüknek azt ígérte, hogy az ő utódaikon keresztül fogja megáldani a föld népeit. Dávidnak azt mondta, hogy én fogok neked házat építeni, amelyből mindig valaki ott fog ülni a trónon. És itt a messiásra utalt. A babiloniai fogságból való visszatéréskor, Esdrás és Nehémiás idejében egyesek azt mondták, hogy mi Lévi házából származunk, és papok akarunk lenni. De mivel nem tudták bemutatni a nemzetség táblázatukat, amit Babilonban elvesztettek, ezért nem engedték meg nekik, hogy papként tevékenykedjenek. Ezért hát nagyon fontos volt, hogy abban az időben az emberek be tudják bizonyítani a nemzetségtáblázaton keresztül, hogy melyik törzsből származnak. A messiás esetében ez még nagyobb jelentőséggel bírt. Ez viszont azt jelenti, hogy ma egyetlen ember sem állíthatja magáról azt, hogy ő a messiás, mert senki sem tudja bebizonyítani azt, hogy Ábrahámtól és Dávidtól származik, hiszen már nincsenek olyan nemzetségtáblázatok, amelyek Dávidig vagy Ábrahámig nyúlnának vissza. Mégis mi az értelme József nemzetségtáblázatának? Az ő táblázata Salamonon keresztül a királyi vonalat követi, ezáltal bemutatván, hogy Jézus, aki József legidősebb fogadott fia volt, örököse lehet Izrael királyi trónjának. Mária fiaként Nátánon keresztül viszont a törvényes örökös lehetett. Jeremiás könyvének 22. fejezetében olvashatjuk, hogy Jekóniás királyt gonoszsága miatt Isten megátkozta, és ez a kitagadás megakadályozta, hogy az ő egyetlen leszármazottja se kerülhessen Izrael trónjára. Így szól az Úr. Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna, olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában. Viszont ha elolvassuk Józsefnek a Máté evangéliumában található nemzetségtáblázatát, megtudhatjuk, hogy ő Jekóniás leszármazottja volt. Jézus tehát nem ülhetett volna a trónra, ha Jekóniás vérvonalából származott volna, és ha József vérszerinti fia lett volna. De mivel József fogadott fia volt, ugyanakkor Mária fia is, ezért Nátánon és Dávidon keresztül törvényesen jogot formálhatott a Dávidtól való leszármazásra, és ugyanakkor királyi joga volt a trónra ülni, mivel József legidősebb fogadott fia volt úgy, hogy nem volt Jekóniás leszármazottja. Mindezt bámulatosan hozta össze Isten. Itt tehát elolvashatjuk Mária nemzetségtáblázatát egészen Ádámig. Máté csak a zsidó nemzethez származtatja vissza a messiást, Lukács viszont a világtól származtatja őt, hisz mindnyájan Ádám leszármazottjai vagyunk. Így mindnyájan, függetlenül zsidó vagy nem zsidó mi voltunktól, rokonai vagyunk Jézusnak. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítatására a pusztában tartózkodott. A judai pusztaság Jerikótól északra körülbelül 20 kilométerre kezdődik, és egészen a Holt-tengerig és a Jeruzsálemi hegyekig húzódik. Nagyon terméketlen és elhagyatott terület, évente mindössze 20-30 milliméter eső esik ott, és napközben gyakori a 40-45 fokos forróság is. A pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Akik hosszabb ideje böjtöltek már, el tudják mondani, hogy körülbelül 5 nap alatt elmúlik a nagy éhségérzet. Én viszont elmondhatom nektek, hogy 3 nap alatt teljesen kiéhezel, és minden látomásod ételekről szól. Az 5. nap után aztán elhagy ez a mély éhségérzet, és csak akkor tér vissza, mikor közel vagy a halálra éhezéstől. Azt állítják, hogy egy ember körülbelül 40 napig bírja ki csak vizen, étel nélkül. És akkor nagyon fontos, hogy ételt vegyen magához, de nagyon óvatosan és fokozatosan. Egy gazdag vacsora a 40 napos bőjt után meg fog ölni, mert a test nem bírja feldolgozni az ételt. Ha például 14 napig böjtölsz, akkor legalább 14 napra van szükség ahhoz, hogy fokozatosan visszatérj a normális evéshez. Először csak fél pohár víz, fél pohár gyümölcslé, majd lassan-lassan egyre több táplálékot véve magunkhoz, mert a gyors és túl sok étel el tud pusztítani ebben a szakaszban. Ekkor az ördög így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, a görög eredetiben a ha felszólító módban van, ami nem kérdést, hanem kijelentést takar. Érthetőbben, mivel Isten fia vagy, tehát a sátán nem kérdőjelezi meg, hogy Jézus Isten fia-e vagy sem. Ekkor az ördög így szólt hozzá. Mivel Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Használd az isteni tehetségedet arra, hogy kielégítsd a saját testi vágyaidat. Az Isten által megajándékozott, általa felemelt emberek gyakori kísértése ez. Használd Isten ajándékait a saját előnyödre, a saját gazdagodásodra. És mindig vannak olyanok, akik engednek ennek a kísértésnek, és az Isten ajándékait saját boldogulásukra használják, ahelyett, hogy a teljes gyülekezetet megáldanák ezekkel. A sátán is ezt javasolja Jézusnak, de Jézus ezt válaszolta. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Jézus lépten nyomon azt hangoztatta, hogy a lelki dolgok fontosabbak az anyagi dolgoknál, és ez az Új Testamentum üzenete is. A mai humanista világ viszont kihívást állít elénk azzal, hogy kijelenti, az anyagi világ a legfontosabb. A humanizmus és Jézus Krisztus igaz egyháza egymással szemben áll, mert ezen egyház ugyanazt az üzenetet kell közvetítse, mint Jézus. A lelki világ a legfontosabb. Ebben a versben a sátán az anyagi világ fontosságát hangoztatta, és arra kísértette Jézust, hogy a lelki dolgokat változtassa anyagivá. Ezután felvitte az ördög egy magas hegyre, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát. Jézus a szeme előtt láthatta Cézárt a római trónján ülve, láthatta azt a teljes hatalmat, dicsőséget, amit a világuralom tett számára lehetővé, látta a szolgákat, akik leborulva hozták a királyi lakomát elébe, látta az embereket, akik követik őt, és ekkor ezt mondta a sátán. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. De mikor adatott mindez neki? Az Édenkertben, amikor Ádám és Éva az Úr parancsát megszegve bűnbe esett, akkor átadták a földet a sátánnak. A Biblia azt mondja, hogy mivel átadták tagjaikat a sátán iránti engedelmességnek, ezzel engedetlenek voltak Istennel szemben, és átadták az Isten által nekik adott földet a sátánnak, a sátán pedig ellenőrzése alá vette azt. Kezdetben a világ Istené volt, mert ő teremtette, de amikor megteremtette az embert, akkor a földet átadta az embernek, és ezt mondta. Szaporodjatok és sokasodjatok. Töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain és az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Gyönyörű volt akkor a természet, és ma is láthatjátok, hogy ahol a természet még érintetlen, ott a leggyönyörűbb. De az ember átadta mindezt a sátánnak, és ezáltal az ő szolgája lett. Pál ezt mondta erről. Halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Ez a sátán világa, és Jézus eljövetelének oka az volt, hogy a világot megváltsa Isten számára. A mai világra tekintve még nem láthatjuk a világ megváltását, mert a világ még mindig lázad Isten ellen, és ennek a lázadásnak a hatásai mindenfelé láthatóak a mai társadalmunkban. Nagyon nagy hiba Istent okolni a mai világ nehézségei miatt, mert ezek teljes mértékben az ember Isten elleni lázadásának következményei. Amikor a sátán azt mondta, hogy ez a világ az övé, és annak adja, akinek akarja, akkor Jézus nem kérdőjelezte meg ennek a kijelentésnek a jogosságát. Tudta, hogy ez igaz, hisz ő éppen azért jött el, hogy visszavegye azt tőle úgy, hogy a kereszten meghal, és ezáltal megfizette a megváltás árát. A Sátán javaslata arra utal, hogy Jézus megszabadulhatna a kereszttől, és nem kell Isten tervének megfelelően megváltani a világot, hanem egyességre lehet a Sátánnal jutni. Most azonnal neked adom a kereszt nélkül, és csak egy apróságot kérek. Borulj le előttem, és imádj engem. Ha Jézus leborult volna előtte, ezáltal ő is a Sátán alárendeltjévé vált volna, és akkor a Sátán továbbra is megőrizhette volna hatalmát. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Tudjuk, hogy a világ továbbra is a Sátán ellenőrzése alatt van, mert a Jelenések könyvében a 13. fejezetben az áll, hogy amikor a bűn embere, a vadállat színre lép, akkor a Sátán minden hatalmát és a trónját is átadja neki, és ezáltal az Antikrisztus uralkodni fog a világ felett. Látható hát, hogy a Sátánnak még mindig hatalma van arra, hogy annak adja a világ uralmat, akinek akarja. Ekkor majd el fog jönni Jézus a föld tulajdonlapjával, és ki fogja jelenteni, hogy ennek a világnak a királyságai mind a mi Urunkhoz és a Messiáshoz fognak tartozni, és ő uralkodni fog ezeken mindörökké. Ez még nem történt meg, de biztos vagyok benne, hogy nem sokára meg fog történni, mert az ember olyan mélyre süllyedt, amilyen mélyre az Isten megengedte, és az idő megérett arra, hogy Isten ismét beavatkozzon az emberi történelembe. Isten már korábban is beavatkozott, például a Bábel tornya idejében, amikor az emberi technológia olyan szintre jutott, hogy Isten azt mondta, hogy amit csak akar, mindent meg fog tudni csinálni. És most ismét közel vagyunk ahhoz a technológiához. Noé idejében is közbelépett az Isten, amikor az okkult erők mérhetetlen hatalmat adtak az embernek, és ehhez is közelítünk. Itt az ideje a közbelépésnek. Láthatjuk, hogy itt a Sátán egy nagyon erőteljes kísértéssel szembesíti Jézust, amely nagyon kívánatos. Olyan dolog ez, amiért Jézus meghalni is képes volt, de itt a Sátán felajánlja, hogy nem kell meghaljon, és anélkül is megkaphatja ezt. A harmadik kísértés a templom párkányán zajlott, ahol a Sátán idéz az írásokból. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva. Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Egy fontos részt viszont kihagyott az idézetből. Hogy őrizzenek téged minden utadon. Mesterien szokta a Sátán ezt a féligasság idézést végrehajtani. Ebben a kísértésben az a lényeg, hogy Jézus ugorjon le a templom tetejéről, és úgy érkezzen a lent levő emberek közé, hogy közben semmi baja sem történik. Az emberek egy csodálatos hatalomfitoktatás következtében biztosan fogják tudni, hogy te vagy a Messiás, és nagy csodálattal fognak rád nézni. Jézus így válaszolt neki. Megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Márk evangéliumában olvashattuk, hogy azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Mindezekre is vonatkozik a Jézus által kijelentett mondat. Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Nem szabad szándékosan keresni a bajt, hogy aztán bizonyság lehessél. Jézusnak nincs szüksége arra, hogy úgy bizonygassa isteni mi voltát, hogy szándékosan kockáztatja az életét azzal, hogy leugrik a templom párkányáról, és ezzel vonza a csodálók sokaságát. Ismerek olyan misszionáriusokat, akiket mérges kígyók martak meg anélkül, hogy bármi bajuk esett volna. Olyanokat is ismerek, akik mérgezett csatornavizet ittak, mert közben maláriás láztól szenvedtek. Semmilyen más vizet nem találtak, és nem esett semmi bajuk. De teljesen hibás elképzelés az, hogy bárki szándékosan kockáztassa az életét akkor, amikor nincs erre szükség, mert ez Isten kísértésnek számít. amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Láthatjuk a Szentlélek munkáját Jézus életében, amint vezeti, betölti és megerősíti őt. Ugyanez a kiváltság áll minden hívő rendelkezésére is. Pál ezt mondta. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhasággal jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Ugyanakkor a Róma 8-ban ezt írja. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Jézus az Apcsel 1.8-ban így szólt. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Mi hívők tehát olyan kapcsolatban vagyunk a lélekkel, amilyenben Jézus volt. Ő betölt minket, vezet minket és erősít minket. Jézusnak elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban és dicsőítette őt mindenki. Józsefusz a zsidó történész, aki ebben az időben egy tartományi vezető volt a galileai területen, kijelenti, hogy az ő fennhatósága alatt 204 olyan település található, amelynek a lakossága meghaladja a 10 000-et. Eszerint Jézus ottani szolgálata alatt nagyon sűrűn lakott terület volt Galilea, akár 3 millió ember is lakhatott itt. Ma a teljes Izrael területén alig 6 millió ember lakik, ezek nagy része Tel Avivban és Jeruzsálemben. Galilea egy hihetetlenül gyönyörű terület, én nagyon szívesen élnék a galileai tenger partján. Jézus tehát visszatért Názáretbe, ahol az ács fiaként ismerték. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Ez valójában nem könyv volt, hanem abban az időben az írások papírtekercseken voltak, és ezeket a zsinagógákban tárolták. Minden nap szokás volt egy igerészt felolvasni ezekről a tekercsekről, és a zsinagógákban a mai napig a megfelelő napokon a megfelelő igerészeket olvassák fel. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában pedig mindenkinek a szeme rajta függött. Amikor leült, akkor ez azt jelezte, hogy tanítani fog, mert a rabbik mindig ülve tanítottak. Jézus Ézsaiás próféta 61. fejezetéből olvasta el a messiásra vonatkozó proféciát, amely valójában a messiási szolgálatát foglalta össze. Ha viszont megnézzük az Ézsaiás 61. fejezetét, akkor láthatjuk, hogy Jézus a szöveg közepén abba hagyta az olvasást, és nem fejezte be a messiás szolgálatára vonatkozó leírást. Ennek az volt az oka, hogy a messiás kétszer jön el, és az Ézsaiás 61-ben található szöveg további része a következő eljövetelére vonatkozik, ahol az ítéletről és a további dolgokról is szól. Amiket felolvasott nekik, azok mind az első eljövetelével kapcsolatosak, és ezért nagyon figyelemre méltó, hogy pont ott hagyta abba. Érdekes összehasonlítani Jézus és Keresztelő János szolgálatát. Keresztelő János nem hirdette az evangéliumot, a jó hírt, csak a megtérést, és az ezt bizonyító tetteket kérte számon. Jézus viszont a jó hírt hozta, és ezt mondta. Azért jöttem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy meggyógyítsam az embereket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Később, amikor Keresztelő János már jó ideje ott ült a börtönben, kételjei támadtak Jézussal kapcsolatban, mert Jézus még nem rúgta ki Heródest a trónról, amit szerinte már meg kellett volna tegyen. Ezért elküldte néhány tanítványát Jézushoz a kérdéssel. Te vagy a messiás, vagy mást várjunk? Más szóval miért késlekedsz? Unom már ezt a börtönt. Jézus válasza pedig, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ahelyett, hogy Jézus direkt választ adott volna, hogy igen, én vagyok az, akire vártatok, a saját tanúbizonysága helyett az általa végzett tettekre mutatott, amelyek tanúskodhattak helyette. Később azt mondta Jézus. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Ne azért higgyetek, mert én magamról mondom, hanem azért, mert bemutattam nektek a messiás cselekedeteit, azokat a dolgokat végzem, amelyeket az írások a messiásról megírtak. Ezek tanúskodnak arról, hogy Jézus valóban a messiás. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Ez egy hihetetlenül dinamikus pillanat lehetett. Mindenki tudta, hogy ezek a proféciák a messiásról szólnak, és ma beteljesültek. Amikor ő a szamaritánus asszonnyal beszélt a kútnál, az asszony azt mondta, hogy tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Képzeljétek el ennek a pillanatnak a dinamikáját, amikor ott áll előtted, és mindezt kijelenti az embereknek itt a szolgálata kezdetén. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Jézus olyan dolgokat mond itt, amiért nagyon meg fognak haragudni, mert a zsidók nagy nemzeti öntudattal rendelkeztek. A korabeli írásokból kitűnik, hogy a zsidók szerint a többi nemzetet a pokol tüzének fenntartására teremtették. Így azt sem hitték, hogy más nemzet fia is üdvözülhet a zsidón kívül. Mi vagyunk Ábrahám fiai. Mindenki más ki van zárva. Ezért aztán nagyon megharagudtak akkor, amikor Jézus a történelmükben néhány dologra rámutatott. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a Szír Námán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Egyszerűen eltűnt a szemük elől. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Abban az időben senki nem szólt hatalommal, hanem minden tanító a felsőbb rabbik tanítását idézte. Ez és ez a rabbi ezt és ezt mondta. Olyanok voltak, mint a kormány alkalmazottak, akik soha nem vállalnak semmiért felelősséget, hanem mindig tovább küldenek valaki máshoz. Jézus nem idézte a rabbikat, hanem így szólt. Én azt mondom nektek. És nem voltak ehhez szokva, ezért álmélkodtak az ő beszédein. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Á, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. A démonok is felismerték őt. Jézus azonban ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. Akkoriban egy nagyon hosszú, napokon áttartó ceremónia volt a démonok távozásra bírása. Jézus csak egyszerűen rájuk parancsolt, és hihetetlenül elcsodálkoztak azon, hogy miféle szava és hatalma van annak, aki csak úgy szóval kiűzi őket. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Simon házas ember volt, de érdekes, hogy az apostolok feleségeiről sehol nem esik említés. Ezért aztán róluk nem is kell semmit belemagyarázzunk a történtekbe. Az írások hallgatnak, nekünk is hallgatni kell. Semmilyen következtetést nem vonhatunk le az írások némasságából a feleségekkel kapcsolatban. Azok az észrevételek, hogy másodrangú állampolgárok lettek volna, teljesen alaptalanok és egyben tévesek is. Elképesztő, hogy amikor az írások hallgatnak, akkor milyen sokszor szeretnek az emberek beszélni, és könyvet írnak a Biblia hallgatásának okairól is. De ez mindig csak spekuláció. Azt sem tudnánk, hogy Péternek volt-e felesége vagy sem, ha itt nem esne szó az anyósáról. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt és szolgált nekik. A szolgált nekik azt jelentheti, hogy vacsorát készített nekik, mint egy drága, kedves anyuka. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét. Ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták. Te vagy az Isten fia! De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el közülük. Ő azonban ezt mondta nekik. A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. És hirdette az igét Galilea zsinagógáiban. Emlékszünk, hogy 204 településnek volt több mint 10 000 lakosa, így hát elég sok időbe kerülhetett, amíg mindegyikbe elment, és hirdette az igét.